Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 134. Zsoltárunk első versét. A 134. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Úrnak szolgálj mindnyájan. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve énekeljük a 329. énekünk második versét. 329. dicséretünk második versét, ami így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, álljunk föl, és helyünkről felemelkedve hajtsuk meg fejünket, Isten előtt imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy lélekben megállhatunk most előtted, és kérhetünk arra, hogy legyél itt velünk. Köszönjük néked, hogy te ott akarsz lakozni, ahol a tiéd vannak, és ahol tégedet segítségül hívnak. Hisszük, hogy így akarsz most itt lenni közöttünk is. Kérünk téged arra, hogy áld meg együttlétünket a te jelenléteddel, hiszen anélkül az egész értelmetlen és üres, hiába való. Kérünk, hogy csöndesítsd el a szívünket, a lelkünket, és add, hogy meghallhassuk, megérthessük a te igédnek üzenetét, drága szavadat. Kérünk arra, Úrunk, hogy igéddel te ölej bennünket magadhoz. Látod, hogy milyen gyorsan el tudunk tőled távolodni, milyen gyorsan meghidegül bennünk az irántad való odaadás, szeretet, a szentségre törekvés. Látod, hogy milyen sokszor belemerülünk saját dolgainkba, világi dolgokba, és elsodródunk valahogyan te tőled az élet forgatagában. Kérünk téged arra, hogy most vonj bennünket magadhoz közelebb. Igéd által, lelked által munkálkodj a szívünkben, hogy mi is hitáltal átölelhessünk téged, és megújulhassunk az irántad való szeretetben, odaadásban, a szentségre való törekvésben. Köszönjük néked, hogy elkészítetted ezt az alkalmat is, hogy együtt lehessünk a te színed előtt, és örvendezhessünk te benned és egymásban is. Kérünk, hogy tekints most erre a családra, akik elhozták a kisgyermeküket, hogy megkereszteljük. Kérünk, hogy áld meg ezt a kisgyermeket, édesanyját, testvéreit, jelen lenni nem tudó édesapját. Öleld magadhoz őket nagy szereteteddel. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassátok meg most, hogy hogyan parancsolta meg nekünk az Úr Jézus a keresztség kiszolgáltatását. Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretettel köszöntelek benneteket Isten házában. Örvendünk, hogy elhoztátok ide most újra kicsiny gyermeketek, megkereszteljük őt. A keresztség alkalmával egy kis vizet öntünk a fejére. Ez a víz a hétköznapi életben arra szolgál, hogy megmosódjunk általa, megtisztuljunk általa. Itt jelkép. Jelképezi az Istennek a kegyelmét, amit ő az Úr Jézus Krisztusért ad nekünk. Azt a kegyelmet, ami megtisztítja a mi lelkünket minden bűntől, minden vétektől. Erre a kegyelemre, ami egy drága kegyelem, neki is szüksége van, és mindnyájunknak, akik itt vagyunk. Hiszen mindnyájan bűnös emberek vagyunk. Sokféle tisztátalanságot, szennyet hordozunk a lelkünkbe, szívünkbe, ami olykor úgy benn marad, máskor kijön belőlünk a szavainkkal, tetteinkkel, de a kegyelemre szükségünk van. Azaz, ami egyedüli tisztítószer, ami meg tud mosni bennünket lelki értelembe. Meg tud tisztítani bennünket. És alkalmassá tud ezáltal tenni arra, hogy Istennel is közösségbe legyünk, azaz üdvösségünk legyen, a mennybe kerülhessünk, egyedül kegyelem által juthatunk az Isten országába, és ezt tesz képessé arra is bennünket, hogy egymással is szeretetbe tudjunk lenni. Ha nincs tiszta szívünk, akkor nem tudjuk egymást se szeretni, akkor önzők vagyunk, magunk felé hajlik a kezünk, indulataink eluralkodnak rajtunk, nem tudjuk egymást szeretni. A tiszta szívű emberek, a kegyelem által megtisztított szívű emberek tudják egymást igazán szeretni. Kívánjuk nektek azt, hogy Isten kegyelmét hitáltal fogadjátok el, ezt a drága kegyelmet, amiért ismétlem, az Úr Jézus Krisztus az életét adta, a vérét adta Golgota keresztjén. Ezt az ő kegyelmét jelképezi ez a víz. Tisztítsa meg őt is, hitáltal, és benneteket és mindnyájunkat ez a kegyelem. És tegyen alkalmasakká az Isten országára, az Istennel való közösségre, a teljes boldogságra, és a boldog földi életre is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük a kislányotokat, kérdezlek benneteket arról, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, hogy ígéritek-e, hogy kisgyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről majd ő maga konfirmációkor önként vallást tegyen a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most jöjjetek és közösen mondjuk el keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Stella, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! és énekeljük igehirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét, a 162. énekünk 7. versét, ami így kezdődik: Prédikáltass szent ígédet, felséges Isten. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részében, az első verstől a 12. versig így szól hozzánk Isten igéje. Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaen, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, melyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezüket rejájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, kibocsátatván a Szentlélektől, lemenének Szeleuciába, és onnét elevezének Ciprusba. És mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük vala, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mint Páfuszig, találkozának egy ördöngős, hamis prófét a zsidóval, kinek neve vala Bar Jézus, ki Szergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezett ővelük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szentlélekkel, szemeit reávetve mondta: ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnölé meg az Úrnak igaz útait elfordítani. Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rejá, és kerengve keres vala vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Kedves testvérek, nyári hónapokban sokan utazgatnak ide-oda a világban. Mi is induljunk el, és kísérjük el Pált, legalábbis képzeletben, Ciprusra, földközi tenger harmadik legnagyobb szigetére. Csak Szicília és Szardénia szigete előzi meg. Ez egy igen szép sziget. Így hirdetik az utazási irodák, hogy paradicsomi állapotok vannak, nagyon szép kilátások vannak a szigetről, citromfaligetek vannak, csodálatos tengerpartok, 2000 méter magas hegyek, a tengerből hatalmas sziklatömbök emelkednek ki, szóval egy igen szép sziget. A pogány hagyomány szerint itt született a tenger habjaiból a szépségnek, illetve szerelemnek az istennője Afrodité, és ezért úgy is nevezik a szigetet, hogy a szépségnek és a szerelemnek a szigete. Nagyon régóta lakott sziget, már Pál apostolik idejében is, mert hát már tulajdonképpen 12 000 éve lakták. Tehát nem akkor kezdtek oda telepedni az emberek, hanem már egy kicsit korábban ott voltak. Történetéből csak annyit, hogy időszámításunk előtt 325-től 58-ig egyiptomi fennhatóság alatt állt, a Ptolemaiosz uralkodók uralkodtak ott is, és aztán 58-tól időszámításunk után 330-ig a római birodalomnak a kebelére került a sziget. Tehát Pál apostolék idejében is a római birodalom egyik tartománya, egyik része volt. Rengeteg régészeti emlék van a szigeten, az ősi időkből hatalmas teátrumok, gyönyörű mozaikok, és nagyon, nagyon sok minden. Nagyon szép az egész sziget. Erre a szigetre érkezett meg tehát Pál és Barnabás, és velük János Márk. Amikor megérkeztek a szigetre, akkor a szigetet keletről nyugat irányba járták végig, ahogy olvassuk a Szentírásban, Szalamisz városába érkeztek, és onnan elindultak, s mentek a nyugati felére. A nyugati felén a szigetnek volt a főváros, a Ptolemaiosz uralkodók tették azt fővárossá, amikor felszámolták ott a görög városállamokat, Páfoszt. Megérkeztek tehát ide Páfoszba. De még mielőtt megérkeznénk velük együtt Páfoszba, maradjunk egy picit Szalamiszban, ahova behajóztak. Ott nagyszámú zsidóság élt. Azt olvassuk itt az írásban, hogy a zsidóknak a zsinagógáiba ment. Sok zsinagóga volt ott, imaház, ahol gyakorolták ugye ők az istentiszteletet, és ha valaki úgy nyomozódik, hogy hát hogy kerültek oda a zsidók erre a szigetre, hát úgy kerültek oda, hogy amikor megszűntek a hát a jó körülmények, most finoman fejezem ki magam, Izrael területén, akkor onnan a zsidók úgy kiáramlottak. Úgy kiáramlottak mindenfelé. És az újszövetségi korban már Egyiptomban például óriási nagy számú zsidóság élt. És az egyiptomi alexandriai zsidóság az úgy érezte, hogy ő nekik ott nem csak letelepedni kell, hanem egy kicsit ott mozogni is kell az egyiptomi területeken, és hát átvándorolt egy nagy részük a szigetre, ami ugyancsak Egyiptomhoz tartozott ugye abban a régi időben. Aztán, amikor a rómaiak jöttek, akkor a római birodalomban is elég nagy jövés menés volt, a zsidók azok mindig mozogtak, és hol ide, hol oda mentek, leginkább oda vándoroltak, ahol könnyű volt nekik élniük, megélniük. És hát Cipruson nagyon szabadon élhettek. És a római birodalom idején is rengeteg zsidó áramlott Ciprusra, mert könnyebb volt nekik ott élni, mint a rómaiak által megszállt otthonukban, de még mint Rómában, és egyébként Rómában is óriási nagyszámú zsidóság élt Pál apostolék idejében, az első században, hatalmas létszámú zsidóság. De itt Cipruson könnyebb volt élni. Szabadabban élhettek, úgyhogy ide jöttek, ide vándoroltak. Ezeket az embereket megkereste tehát Pál és a Barnabás és a János Márk, és hirdették nekik ott a zsinagógákban azt, hogy Jézus a Krisztus. Vagyis hát Jézus, a názareti Jézus a messiás, akire már ők évek, évszázadok óta vártak. Megérkezett a megváltó. Na, hagyjuk ott Szalamiszt, és menjünk el az apostolokkal Páfoszba. Páfoszban valamilyen úton, módon, ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogyan, de bejutottak a sziget római prokonzuljához, Sergius Paulusnak hívták ezt az embert. Valóban kormányzó volt, és ez egy elég nagy és magas pozíciót jelentett a római birodalomban. Talán Dióhéjban annyit lehet róla mondani, hogy egy híres családnak volt ő a sarja. Egy ősi római családnak, a Sergiiknek a család tagja volt, oldalági leszármazottja volt, Sergius Paulus. Több ilyen Sergi is volt a római birodalom különböző vezető pozícióiban, így ő is. Az ő nevével érdekes módon találkozunk egy néhány évvel korábbi, az itt leírt eseményeknél korábbi római feliraton, ahol úgy van megnevezve, hogy ő a Curatores Alvei Tiberi, vagyis a Tiberiszt felügyelő bizottságnak a tagja. Ott 5 ember volt ebben a bizottságban, még Tiberius császár hozta létre ezt a bizottságot azért, hogy figyeljék a Tiberis folyót, ugyanis a Tiberis az ottan Rómát átszelte, és a állandó veszélyforrást jelentett a városra. És azt meg kellett figyelni, hogy mit csinál, hogy mozog, mi van, hogy van ott a dolgok, hogy alakulnak a folyóval kapcsolatban, és időbe kellett, hogy riasszák a lakosságot, illetve hát a fővezetőket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, ha vész fenyeget. Ez az öttagú testület, ez nem akárkikből állt. Általában nem ilyen jöttmenteket választottak oda, a szenátus választotta meg, a római szenátus választotta meg a tagokat, ezt az öt tagot, mégpedig megbízható emberekből. Megbízható emberekből. És ha valaki ebben a tisztségben aztán megállta a helyét, azt utána általában magasabb pozíciókba emelték. Elég rövid idő alatt magasabb pozíciókba emelték. Tudunk, tehát van ez az öt névből álló listánk, amin rajta van Sergius Paulusnak a neve. Ő a harmadik ezen a listán. Az első, azt úgy hívták, hogy Paulus Fabius Persicus. Ebből néhány év múlva Ázsia provinciának a prokonzulja lett. Már ott találkozunk a nevével, hogy ő oda emelkedett föl. Valószínűleg az történhetett a kutatók szerint, hogy Sergius Paulus lépett aztán a helyére, és Sergius Paulust aztán a szenátus kinevezte, mert szenátori provincia volt ez a Ciprus, tehát a szenátus rendelkezett arról, hogy ki ott a kormányzó, kirendelték ezt a Sergius Paulus, hogy most már te megbízható voltál ebben a pozícióban, menjél el és foglald el itt a prokonzuli széket Cipruson, és te leszel ott a kormányzó. No hát úgy látszik, hogy egy ilyen tehetséges és becsületes ember volt, ez a Sergius Paulus. Dióhéjba talán most ennyit róla, legalábbis a családjáról, vagy a korábbi élettörténetéről többet nem is nagyon tudunk felőle. Nos, az biztos viszont, hogy ennek az embernek az életében az Isten hatalmasan munkálkodott. Hatalmasan munkálkodott. Először is nézzétek, hogy azt olvassuk itt róla az ígében, hogy egy nagy kívánság élt az ő lelkében Isten beszédének a hallása után. Kívánkozott hallani az Isten beszédét. Ezek az itt használt kifejezés, hogy kívánkozott, ez egy nagyon erős kifejezés a héberben. Azt jelenti, hogy nagyon erősen vágyta az Isten beszédét. Nagyon erősen törekedett, nem csak úgy olyan kis kósza vágyacska volt, ami úgy átslisszant az agyán, vagy a szívén, hanem nagyon erősen vágyott, tudatosan vágyott hallani az Istennek a beszédét. Ez az Isten utáni vágy, ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Istentől való volt ő benne. Az Isten utáni vágyat, az Isten szava utáni vágyat az Isten kelti föl az emberben. És aztán ő is tölti be azt a vágyat. Valahogyan nem tudjuk, hogy ez hogy, mint, de Isten úgy működött, hogy az a vágy, ami egyébként minden emberben benne van a bűneset óta, amióta elszakadtunk Istentől. Ott van egy nagy hiányjel a szívünkben, mert vágyjuk az elveszített Istent. Vágyunk utána. De ez a vágy, ez valahogy ottan alszik bennünk, úgy szunnyad, úgy lappangott valahol egészen mélyen bennünk. Ezt úgy veszük, hogy nem is tudjuk, hogy ez bennünk van. Nem tudatos bennünk ez. Egyszer csak valahogy mégis tudatossá válik. Egyszer föléled ez a vágy. Egyszer csak föllángol. Hol az Isten? Elkezdünk az Isten után vágyakozni. Az Isten szava után vágyakozni. Hallani akarunk valamit az Istentől. Vagy az Istenről. De ő az Istentől akart valamit hallani. Vágyott hallani az Isten szavát. Ismétlem, hogy ez a vágy, ez Istentől, magától származott ennek a Sergius Paulusnak a szívébe. És valahogy úgy meg is indította őt ez a vágy. Ez volt annyira erős, hogy úgy motiválta őt. Arra motiválta, hogy amikor a fülébe jutott, hogy valakik vannak itt a szigeten, akik Istennek a beszédét hirdetik, akkor azt olvassuk itt az igében, hogy magához hívatta, minden külső kényszerítés nélkül, magához hívatta ezeket az embereket, akik az Isten beszédét hirdetik. Mégpedig nem is sokat késlekedett, hanem elég gyorsan magához rendelte ezeket a Antiókiából jött embereket, az apostolokat. Magához rendeli őket. hallani akarja tőlük. Minden kényszerítés nélkül. És az is érdekes benne, hogy ezt a vágyát, hogy ő tudnilik az Isten szavát vágyja, óhajtja, ezt nem is leplezte, nem is titkolt ez az ember. Ezt ennek ilyen világos kifejezést adott. Én vágyom hallgatni, hát jöjjetek és mondjátok el nekem. Nem más valaki jöjjön, hanem ti jöjjetek, akik az Isten beszédét, ti mondjátok el nekem, mert én vágyom hallani az Istennek a beszédét. Bevállalta ezt a vágyat. Testvérek, olyan szép dolgok ezek, hogy elgondolkozzunk rajta, ugye. Hogy Isten, így bennünk is ott lappang ez a vágy, és egyszer csak valahogy nem tudjuk, hogy minden, egyszer csak fölkelti bennünk ezt a vágyat, hogy éljen bennünk, lobogjon, erős legyen ez az Isten utáni vágy, Isten szava utáni vágyakozás. Kívánjuk hallani az Istennek a beszédét. Nem csak vasárnap, hétközben is. Többször kívánjuk hallani az Isten beszédét. Foglalkozni az Isten beszédével. Meghallani, megérteni az Isten beszédét. Vágyol-e az Isten szavának hallgatása? Istentől való dolog ez te benned, én bennem is. Amely vágyat Isten ki is fog elégíteni, mint itt Sergius Paulusnál is. És ha már ott van benned a vágy, akkor vállald be ezt a vágyat. Azzal is már bevállaljuk, hogy itt vagyunk egyébként. De máshol is bevállalhatjuk, kint a világban is bevállaljuk. Igen, mi vágyunk hallani az Isten szavát. Ti nem kívánjátok még hallani az Isten szavát, még nem. De mi már igen. Majd egyszer a ti életetekbe is eljön, kedves gyermekeim, családtagjaim, unokáim, nem tudom én kicsoda, szomszédné, asszony. Majd a ti életetekbe is eljön ez a pillanat. Imádkozom érte, hogy jöjjön el, és az Isten varázsveszélye érintsen benneteket valahogyan, és keltse életre bennetek ezt a szunnyadó, lappangó vágyat. Hát mi már vállaljuk. Itt is, meg kint is. És megteszünk lépéseket akkor, hogy hát bevállaljuk, nem csak bevállaljuk, hanem eljövünk a templomba, kezünkbe vesszük a Bibliát, hallgatjuk az Isten beszédének a magyarázatát. Minden külső kényszer nélkül tesszük ezt, mert senki nem állott mögöttünk egy bottal, hogy na ma elmész a templomba. Vagy most kezedbe veszed a Bibliát, vagy kapsz egyet. Nem ezért, hanem mert mi személyesen akarjuk hallani az Istennek a hozzánk szóló beszédét és tanítását. A vágyat hadd elégítse ki Isten, ha már egyszer fölkeltette bennünk is. Tehát ez Istennek az első munkája, amit szerettem volna egy elétek villantani, hogy itt van ez a pogány ember, és vágyakozik hallani az Isten beszédét. Ez csoda. Istentől való csoda. Benne is, bennünk is, bennem is. A második dolog, ami ugyancsak egy csodálatos dolog, hogy Isten eljuttatja hozzá az evangéliumot. Na most gondoljátok végig, hogy hogyan juttatta el Isten ehhez a pogány emberhez az ő beszédét, az evangéliumot, a Krisztusról szóló tanítást. Nem úgy volt, ugye, hogy Sergius Paulus közhírét tetette az egész római birodalom területén, hogy ő kívánja hallani az Isten beszédét, és akkor most jöjjenek minden onnan, mert ő mostan szeretné hallani az Isten beszédét, és valaki jöjjön, aki neki hirdeti az Isten beszédét. És akkor áramlottak az emberek, hogy na, jöjjünk és hirdessük neki az Isten beszédét. Nem így volt, hanem hogy volt? Hát valami felsőbb szervezéssel állunk itt szembe. Teljesen isteni szervezéssel állunk szembe. Mert úgy volt, hogy egyáltalán a szigetre, ahol ő élt, sziget, eljutott az Isten beszéde. Már nem csak a zsidók által, hanem akik oda mentek, hanem Pálék által. Az evangélium, az örömhír eljutott arra a szigetre. Egyáltalán erre is csodálkozzunk rá, testvérek. Hogy jutott el oda az evangélium? Milyen tényezők játszottak ebben szerepet? Isten hogy intézte így ezt a dolgot? Hát például úgy, hogy Barnabás ciprusi származású volt. Olvassuk az apostolok cselekedeteit könyv 4. részében, hogy Barnabás ciprusi származású lévita volt. Az ő személyének, helyismeretének, kapcsolatainak valószínűleg szerepe volt abban, hogy pont ide jöttek először, ez az első missziói út még, és az első állomás. Először ide jönnek a szigetre, Barnabás szigetére. De nem csak ez, hanem ennél még fontosabb előzmény. hogy Isten a sakkfigurákat így teszi ide-oda, figyeljétek meg. Nagyon különös az, hogy olvassuk az apostolok cselekedetéről írt könyv 11. részében, hogy az első keresztjén vértanút, amikor Jeruzsálemben megölték, az István volt, utána egy nagy üldözés, keresztény üldözés kezdődött Jeruzsálembe. És a keresztények akkor mindenfelé szétspricceltek Jeruzsálemből. És a jeruzsálemi zsidó keresztények eljutottak egészen Ciprusig, olvassuk a Bibliába. Eljutottak Ciprusig, és ott hirdették a zsidóknak az evangéliumot. A jeruzsálemi zsidó keresztjének az üldözés miatt eljutottak Ciprusba, az ott lévő nagy zsidó kolóniához, és már Pál apostolék meg Barnabásék előtt hirdették nekik, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. Higgyenek most már a Jézusban, mert ő a Messiásuk. És ez a bizonyság tételük a Cipruson nem is volt eredménytelen. Mert a ciprusi zsidók közül sokan elfogadták, hogy Jézus a Krisztus, és Jézus oldalára átálltak, ők is zsidó keresztjének lettek. És aztán mi történik, testvérek? Az történik, hogy ezek a ciprusi zsidó keresztjének fölkerekednek, átjönnek a kontinensre, visszajönnek Kis-Ázsiába, elmennek Antiókia városába, és ott a görögöknek kezdik el ugyancsak hirdetni Jézust, mint urat. És addig a pogányokkal nem foglalkozott senki, de ők elkezdtek ott Antiókiában evangélizálni. A ciprusi zsidó keresztjének. Elkezdenek evangélizálni a pogányokat Antiókiában. És létrejön Antiókiában az egyik első és legnagyobb, legerősebb keresztény gyülekezet. És ebbe a gyülekezetbe találjuk, ez is egy furcsa dolog, hogy miért pont ott, de mindegy, azt most hagyjuk, ott találjuk ebben az antiókiai gyülekezetbe Barnabást és Pált, mint annak a gyülekezetnek a vezetőségi tagjait. Mert oda küldték őket Jeruzsálemből, menjenek oda kicsit korábban. Ott vannak, és ez az antiókiai gyülekezet aztán azt mondja, hogy na most te Pál és te Barnabás, menjetek vissza Ciprusra, és ugyancsak evangélizáljatok a ciprusiakat. Ők már hallották ott az evangéliumot korábban, de menjetek megint, és megint adjatok egy evangélizációs lökést az ott élő embereknek, zsidóknak is, de nem zsidóknak is. Értitek ezt a fantasztikus dolgot? Hogy van ez? Az ember csak csodálkozik, hogy tényleg Isten hogy rendezi itt a dolgokat? Hogy valakit megölnek Jeruzsálembe, akkor az ottani keresztjének azok szétspriccelnek, eljutnak Ciprusra, ott evangélizálnak. A ciprusi megtérők elmennek Antiókiába, az antiókiai gyülekezet kiküldi az apostolokat a missziói útra, és azok visszamennek pont Ciprusra, mint egy viszonozzák az evangélizációt újra, és járják a szigetet, és eljutnak ehhez a Szergiusz Pauluszhoz. Hát Isten testvérek csodálatos módon rendezgeti úgy az eseményeket, hogy valahogy az evangélium eljut Szergiusz Pauluszhoz a prokonzuli palotájába, ami gyönyörű mozaikokkal volt ékesítve. Micsoda felsőbb rendezés ez, testvérek, és micsoda felsőbb rendezés az, hogy hozzám is, hozzátok is eljut az evangélium. Éppen erről szólt az az ige, amit ma fogadó igeként kaptunk. Hogy valakit az Isten fölhasznált, hogy nekünk általa az ő szavát a szívünkbe oltsa. Hogy halljuk az evangéliumot tőle. Gyerekkorunktól kezdve, vagy felnőtt korunkba, de valahogy Isten úgy rendezgeti a dolgokat körülöttünk is, hogy eljut hozzánk az evangélium. Ebben a mai pogányvilágban ez is csoda, testvérek. Nem csak akkor, amikor keresztjént úgy nagyítóval kellett keresni még a Római Birodalomba, hanem ma is, amikor úgy mond, tele van keresztjénekkel egész Európa. Ma is nagy csoda, hogyha valakihez mégis eljut a tiszta evangélium, a Krisztusról való igaz beszéd. És te ezek között tart vagy, és én is ezek között lehetek. És ez Istennek a nagy csodája, testvérek. Nagy csoda az, hogy hozzánk eljut, de most zárójelben hadd említsem meg, hogy az is a mi dolgunk lenne, hát kinek másnak a dolga lenne, hogy mi is elmenjünk, és ennek a új pogány világnak ugyancsak elkezdjük hirdetni az Isten beszédét. Mert lehet, hogy Szergiusz Paulusunk ott lakik a szomszédba, vagy egy emelettel följebb, vagy lejjebb. Ott lakik egy ember, aki vágyná hallani az Isten szavát, és minket tesz oda az Isten, nem a lelkészt csupán ide, hanem minket oda, ahol vagyunk, és nekünk az lenne a dolgunk, hogy ottan nekik az evangéliumot valahogy hirdessük. A mi Sergius Paulus anyunknak. Zárójel bezárva. Isten eljuttatja az evangéliumot a szava után vágyódó emberhez. De figyeljétek harmadszor azt, hogy Isten alázatot is munkált ebben az emberbe. Azt olvasjuk itt az igébe, hogy ez egy okos ember volt. Okos ember volt. Mármint, hogy Sergius Paulus. Okos volt. Hát az okosok, azok sokszor beleesnek nagy hibákba. Ugye, nagyon okosak, nagyon értelmesek, és akkor azt hiszik, hogy most már ők így kész is vannak. Én már okos, értelmesem, tele van a információkkal a fejem, és én most már több vagyok másoknál, akik nem olyan okosok, mint én. Hát ez a gőg, ez valahogy nem volt ebben a Sergius Paulusban. Nem látjuk, hogy ő ilyen, az okossága miatt, az értelmessége miatt ilyen pökhendi valaki lett volna, aki ezt szólni se lehet, mert ilyen félisteni magasságokból ott lebeg, mert ő olyan okos. A másik, amit úgy elkerül ez az ember, hogy a megelégedés azzal, amit tudok. Csak gőgös lett, hanem nem is elégedett meg azzal. Biztos nagyon sok mindent értett, átlátott. Volt neki egy vele született értelmessége, egy szerzett értelmessége, csiszolt volt az elméje, de nem elégedett meg azzal a sok információval, amit ő bírt. A mai emberek közül, az okos emberek sokszor azt hiszik, hogy nekem elég ez, ami van. Nekem ez elég. Hát ez mindent tudok. Ma majdnem mindent tudok, bocsánat. Nem, testvérek, ez a Sergius Paulus valahogy alázatos volt, és belátta azt, hogy nem elég az a tudása, ami van. Mihez nem elég? Nem elég ahhoz, hogy boldog ember legyen. Nem elég ahhoz, hogy boldog ember legyen. Valami még kell. És ez a valami az Istennek a szava. Az Istennek a szava. És hát ezt vágyta, ezt óhajtott ez az ember, hogy nem csak okos ember akart lenni, hanem az Isten beszédét akarta még az elméjébe fogadni. Azt akarta megérteni, azt akarta meghallani, megismerni mélyebben. Testvérek, nagyon szép példa ez a mi számunkra. Isten nekünk is adott sok észt, értelmességet, okosságot. Ne legyünk ezen emiatt, hogy így mondjam, ilyen pökhendi emberek, gőgös emberek. És ne is elégedjünk meg azokkal az infókkal, amiket már bírunk, hanem értsük meg azt, hogy többre van szükségünk, az Isten szavára, ami az egész értelmességünket, okosságunkat, tudásanyagunkat, amit begyűjtöttünk a fejünkbe, azt az egészet megalapozza, ha szabad így mondanom, megkoronázza, azt az egészet rendezi, rendszerbe teszi. És nem utolsó sorban bennünket boldoggá tesz, itt a földön is, meg örökké is. Szükségünk van az Istennek a beszédére. Mert különben az értelmességünkkel nem jutunk sehova. Nem csak, hogy nem leszünk boldogok, hanem még boldogtalanok is leszünk, itt a földön is, meg el is kárhozunk. Látjuk azt, testvérek, sokszor, hogy nagyon értelmes, nagyon okos emberek milyen zűrzavarosan élnek itt a földön. Borzasztó látni az életüket. Nagyon okosak, lehet Nobel-díjasok, és az életük egy nagy kuszaság az egész. Mert az eszük nem alkalmas arra, hogy őket igazán boldog és rendezett életű emberekké tegye. Kellene még nekik is az Isten beszéde. Látjuk, ez az értelmes ember hallgatja ezt a varázsló, hamis prófétát. És ha az Isten nem könyörül rajta, akkor áldozatává is lesz ennek a Bar Jézusnak. Testvérek, az ész nem minden. Szükségünk van az Isten beszédére, ami boldoggá tud tenni minket, itt és odaát is. Hallgassátok alázattal az Istennek a szavát, az Istennek a beszédét. A következő csoda, amit szeretnék megemlíteni, még mindig itt ennél a Sergius Paulusnál, hogy Isten ezt az embert kiragadja az előbb említett Bar Jézusnak a hatalmából. Ez a Bar Jézus, ez egy furcsa ember volt. Azt írja itt róla az ige, hogy ő egy hamis próféta zsidó volt, ami azt jelenti, hogy hát egyrészt zsidó volt, ugye ismerte az Ószövetséget, az Ószövetség íratokat. De ezen kívül varázsló is volt. Vagyis az ilyen okkult, ezoterikus tudományokban is járatos volt. Valami katyva szólt ennek az embernek a fejében, mert összevegyítette valahogy magába ezt az ezoterikus okkult tudomány, meg az ószövetségi tudományt. Ez olyan kabala-szerű, mint a kabala, az is ugyanez. Ezoterikus tudomány az ószövetséggel összekutyulva. Valami eszméletlen katyvasz. Ez lehetett ennek az embernek a fejébe. De ez az ember, ahogy Pál rászól, kiderül, hogy a sátánnak az eszköze. Ördögfinek nevezi az apostol. Ördögfi, ördögfajzat. Mert a sátánnak volt az eszköze. És ezt onnan látta Pál, hogy amikor Szergiusz Paulusnak ők mondták az evangéliumot, a tiszta ígét, akkor ez a Bar Jézus, ez ott mesterkedett, hogy nehogy véletlenül a kormányzó elhiggye azt, amit mondanak neki az apostolok. És igyekezett elfordítani a hittől, az Isten tudományától ezt a kormányzót, aki meg vágyott volna azt hallani. Na hát ez a sátánnak a mesterkedése, aki az Isten igéjétől, az Isten igéje tanítástól el akar minket fordítani. Akárki által, mind a mai napig. És ezek az emberek, testvérek, mind a mai napig elég hatalmas emberek. Szergiusz Paulusnak, ennek az értelmes embernek a kíséretéhez tartozott, lehet mondani, a tanácsadói köréhez tartozott. Ez az okkult ember. Ez a szinkretista, katyvaszoló valaki. Ez ott volt állandóan, ott sertepertélt. Most is, ahogy megjelennek az apostolok, rögtön felbukkan. Úgy érzi, hogy neki ott dolga van. Nem ő érzi úgy, a sátán érzi úgy. Hogy Szergiusz Paulus kezd kicsúszni a kezéből, hát gyorsan küldi a szolgáját a sátán, hogy menjél és ragad meg, nehogy véletlenül elveszítsük ezt a szegény Szergiusz Paulust. Csak azt nem veszik számításba itten, hogy Pál és Barnabás mögött meg az Úr áll. Az Úr meg elküldte az ő szolgáit, hogy ragadják ki Szergiusz Paulust a sátánnak a markából. És meg is történik. Kiragadják ennek az embernek a hatalmából, szellemi befolyása alól. Valami olyasmi történik, mint amikor van egy mágnes, amihez hozzátapad egy vas, és egy erősebb mágnessel oda megyünk, és azt a vasat leszippantja, mint egy a gyengébb mágnes, és magához rántja. Az Úr küldi az ő szolgáit. Bar Jézus által a sátán, ugye ott tartja ezt a szegény Szergiusz Paulust erősen, de hát az Úr erősebb, és kiragadja Szergiusz Paulust az ő markából, az ő hatalmából. Megmenti a maga számára. Testvérek, ez egy nagy csoda, hogy Isten így cselekszik, vele is, meg velünk is. Mert mi is előfordulhat, hogy belekerülünk ilyen mindenféle embereknek a bűvkörébe, akik mindenféle mesékkel, meg nem tudom milyen, ez a legjobb szó, hogy katyvaszokkal traktálnak bennünket, és aztán a fejünk tele van ilyenekkel. Van abban a Biblia is, meg keleti vallás, meg buddhizmus, meg marxizmus, meg minden egybe. És akkor a fejünkbe ott keringenek, és azt hiszük, hogy most ez a nagy bölcsesség. És az által, amit valaki vagy valakik nekünk mondanak, a sátán tart minket az ő bűvkörében. Kell, hogy jöjjön az Úr szolgálja, az Úr szolgálja, az Úr igéje hozzánk. És akkor elkezd kihúzni bennünket befolyásról. Nem kell neked ott lenni. Itt kell állni, az én oldalamon, mondja az Úr. A Krisztus oldalán, a Jézus oldalán, a kegyelem oldalán. A tiszta, egyszerű ige oldalán. Kiragad, testvérek, bennünket is ezeknek a sötét gondolatoknak, meg egyebeknek a bűvköréből is az Úr a maga oldalára állít, mert munkálkodik. És az utolsó dolog, amit szeretnék még így elétek villantani, hogy Isten hitre segíti ezt a Szergiusz Paulust. Hitre segíti. Nem csak arról van szó, hogy megismerte most már az Úr tudományát, és akkor de jó. Ezt is megismertük, zsebre tesszük, és hazamegyünk. Nem ezt csinálta a Szergiusz Paulust, hanem megismerte, és elhitte az Istennek a szavát. Hitáltal magába fogadta az Istennek a beszédét, hogy magát Istent, magát az Urat. Hitt is, nem csak megismerte a szót, hitte is a szót. Megragadta az Urat, a magáévá tette az Urat, vagy inkább az Úr tette őt a magáévá. Csodálatos ez, testvéreim, tényleg csak ezt tudom mondani, hogy Isten hitáltal, hogy ad hitet ennek az embernek, és hogy munkálja ki benne, hogy végül eljut ide, hogy hisz az Isten beszédének. Személyesen ő maga hisz, belekapaszkodik az Úrba, a Krisztusba, az Istenbe. Hosszú út van mögötte. Jött a politeizmusból, a sok Isten hitből. Eljutott a zsidó ezoterikus, kabalasztikus tudományokig. Elmerült azokba, de abból is Isten kihúzta. És végül hisz a Krisztusban. Rábízza magát a Krisztusra. Ez csoda, testvérek. Nem is, az ember csak csodálkozik, hogy Isten hogy tud ilyeneket elvégezni. Isten számára olyan volt a Sergius Paulus, mint egy tű a szénakazalba. Egy kazal ember között kellett ugye őt megtalálni. Hát kiválasztotta, Isten megtalálta. Sergius Paulus számára az evangélium volt a tű a szénakazalba, mert azt ő keresgélhette volna magától, nem találta meg. De Isten azt is eljutatta hozzá. És egyszer csak hiszi az evangéliumot ez az ember. Hisz Jézusban. Testvérek, ezt mondja itt az ige, hogy nem csak, hogy hisz, hanem álmélkodván hisz. Álmélkodván hisz. Elálmélkodott az Úr tudománya. Hit elálmélkodván. Ez egy csodálkozás. Ez milyen tudomány? Hát ez milyen tudomány? Tudtam én is eddig sok dolgot, hallottam itt a kabalát is. De ez mi? Ez felülmúlja? Az evangélium felülmúlja az eddigi tudományokat? Mindent felülmúl. Álmélkodik rajta, csodálkozik az Úr tudományán, testvérek. Hát nézzétek, nekünk nem ez történik a szívünkben. Halljuk az evangéliumot, és egyszer csak valahogyan elkezdjük hinni a Krisztust. Rábízzuk magunkat Jézusra. Nem csak, hogy tudjuk, hogy mit tett, meg kicsoda, meg hol volt, mint volt. Rábízzuk magunkat, hogy ő legyen a mi megváltónk, ő legyen a mi urunk. Rábízzuk magunkat. Nem csak egy tudás ez a számunkra, hanem ő lesz a számunkra. A megváltó urunk. És aztán közben egyszer csak elkezdünk álmélkodni ezen. És minél inkább megismerjük az Isten tudományát, Krisztust, annál inkább fogunk csodálkozni rajta, hogy milyen csodálatos ez. A maga egyszerűségében milyen fenséges. Milyen dicsőséges. Milyen dicsőséges. Álmélkodsz te már. Ha hiszel, igen. Ha hiszel, álmélkodsz. Az Úrnak tudományán. A szerelem és szépség szigete, Ciprus. Ezzel indultunk. Hát ez a Sergius Paulus találkozott a legszebb szépséggel, a Krisztussal, és a legszebb szerelemmel, a Krisztus szerelmével, ami elérte őt a Pálék szolgálata által. Mi is találkozunk, testvérek. A Ciprus szépségét felülmúló szépséggel, a Krisztus szépségével. És találkozunk azzal a szerelemmel, ami a földi szerelmet messze fölülmúlja, az Istennek Jézus Krisztusban irántunk mutatott szerelmével. Bár csak elvégezni az Úr bennünk is azt, hogy hiszünk, és álmélkodunk az Úr tudományán. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy olyan hatalmasan, olyan dicsőségesen látjuk munkádat felragyogni ebből a történetből. Hiszen látjuk, hogy hogy kerested meg azt a pogányt embert annak idején. És hogyan juttattad el hozzá az evangéliumot, és hogyan vontad őt magadhoz. Hogy el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen. Urunk, téged magasztalunk ezekért az apró lépésekért, amiket láttunk ma is az igéből. És köszönjük, hogy te ugyanezt a munkát ma is folytatod. És köszönjük, hogy bennünket is megkeresel. És nem nyugszol addig, és addig mesterkedsz, amíg el nem juttatsz bennünket a te igédhez, és az igéd által meg nem ismerteted belünk önmagadat. És addig dolgozol bennünk, amíg eljutunk a beléd vetett hitre és bizalomra, hogy átadjuk magunkat te neked. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezt a csodálatos lélekmentő munkádat ma is folytatod nagy hatalommal és nagy dicsőséggel. Köszönjük, hogyha már át is éltük ezt a munkádat. És köszönjük, hogyha most folyik bennünk. Kérünk téged arra, hogy vidd végbe mindazokban, akikben még nem végezted el teljesen, hogy higgyenek és álmélkodjanak. Végezd el gyülekezetünk kicsinyeibe, nagyjaiba, családtagjainkba, ismerőseinkbe. Higgyenek benned és álmélkodjanak a te tudományodon. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is együtt lehettünk, és a te igédet hallgathattuk, igéden gondolkozhattunk. Kérünk, áld meg a szívünkbe mindazt, amit most ráhelyeztél. Kérünk téged arra, hogy vigyázz ránk az előttünk álló héten is. Áld meg az otthonainkat, áld meg a szívünket, áld meg azokat, akik szabadságra mentek, vagy mennek.
Légy azokkal, akik idejöttek közénk, és pihentesd meg őket is. Kérünk téged arra, hogy hozd haza a gyermekeinket és a köztük szolgálókat a gyermekhétről, és készítsd el az előttünk álló ifjúsági hetet és gyülekezeti hetünket is. Kérünk téged országunkért, hogy emeld föl ebből a lelki elesettségből, és fordítsd magadhoz minél több embertársunk szívét, lelkét. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten, kedden lesz bibliaóránk. Most már ebben a nyári időszakban csak ez az egy hétközi alkalmunk van. Szeretettel hívunk és várunk erre fiatalt és időst egyaránt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő vasárnap és az utána való vasárnapon is nem leszek itthon, és helyettem a pap László tiszteletes úr fog prédikálni, a volt honvédtéri, mostani Petőfi telepi tiszteletes úr. Zakarödi bátyánkat kértem volna, hívtuk volna, de nem tudja most vállalni a szolgálatot, hogy meghalt a felesége, Kati néni. Úgy érzi, hogy most még nem tud kiállni emberek elé, és igét hirdetni, kis türelmi időt kért. Esetleg, ha valakinek eszébe jut, akkor imádkozzunk ő érte, hogy adjon neki az Úr tényleg testi meg lelki erőt is, hogy tudja hordozni ezt az ő terhét. Így aztán pap Laci bátyánk vállalta, hogy ő szívesen eljön. Itt van, őneki van egy beosztott lelkész, aki tudja ott helyettesíteni Petőfi telepen, és nem is tudom, hogy az én időmben talán egyszer volt itt prédikálni, úgyhogy mondtam, hogy most akkor kétszer is prédikálhat, hogyha eljön. Hát hallgassák szeretettel Laci bácsit. Hirdetem még azt, hogy az elmúlt héten fönt voltunk gyermektáborban, Bózsván, az Emplénben. A tábor, hála Istennek, jól sikerült. Csak egy valaki lett lázas, azt haza kellett hozni a szülőknek. De hála Istennek, hogy egyébként mindenki jól volt és jól van, úgy tudom. Most kezdődik ott az istentisztelet Bózsván, és ott ők szolgálnak, ilyenkor énekelnek ottan. Elmondanak egy-két aranymondást a kis helyi gyülekezetnek, szórvány gyülekezet az ottan, és jó egy kicsit, hogy vannak gyerekek is, vagy fiatalabb emberek ott a templomba, helyieknek jól esik ez. Úgyhogy most ott szolgálnak a gyerekeink, délután, illetve este fognak, az esti órákba fognak hazaérkezni. Hát gondoljunk rájuk, és köszönöm azoknak is, akik eddig is gondoltak reánk imádságban, és a sütemények pedig elfogytak. És minden nagyon jó volt, hála Istennek. Még az idő is. Igazából csak kétszer volt egy kisebb eső. Tehát a mi részünkre ott nagyon jó idő volt. Jó meleg is volt, de esténként ott jobban lehűl a levegő, úgyhogy jobban el lehet viselni. Hála Istennek minden rendben volt. Nem zavart bennünket semmi. Külső és belső körülmény se. Imádkozzunk azért is, hogy a gyerekekben az Isten végezze el a maga dicsőséges munkáját. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, az záró énekünket énekeljük el, a 295. dicséretünket, 295. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel, 295. Mindkét versét énekeljük el, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Thank you.
eszembe juttatott, amit elnézést kérek, hogy
kimaradt most. Hát örömmel hirdetem, hogy Nagy Gál Katalin és Ordasi András testvéreink házasságot kötnek. Július 25-én lesz az esküvőjük a Honvédtéri Református templomban, és hát Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát, ahogy mondani szoktuk ilyenkor, adjon nekik és családjaiknak áldott készülődést, és mi meg készüljünk arra, hogyha itt vagyunk, akkor még el is mehetünk erre az esküvőre, mert részt vehetünk ezen a családi ünnepen. A meghívás mindnyájunknak szól. Isten áldjon benneteket. Elnézést kérek, hogy lemaradt a hirdetések közül. Talán az egyik legfontosabb hirdetnivaló. A himnuszt énekeljük el. Áldás békesség!